Gyerekek, gyertek ide, nyugodtan üljetek le. Kérdezlek benneteket, hogy nektek melyik a kedvenc madaratok? Van egy ilyen madár, amit úgy nagyon szerettek. Neked a páva? Miért tetszik a páva? Fantasztikus színei vannak, ugye? Úgyhogy...
Pápa szemes pingvin.
Húha, nem is tudom...
Pápa
szemes pingvin? Húha, annyiféle pingvin van, nem is tudom hirtelen, hogy néz ki. És miért tetszik neked?
Mert cuki.
Akkor jó. Gyerekek, tudjátok, hogy Magyarországon nagyon szép madarak vannak, és én hoztam nektek néhány ilyen szép madarat. Kíváncsi vagyok, hogy vajon felismeritek-e, mert ezek a madarak Isten szeretetéről és szépségéről tesznek bizonyságot. Még a virágok, a madarak és a természetnek a sok szép dolga még őrzi a nyomát az Isten kezének, mert azt mondja a Prédikátor könyve, hogy Isten minden szépen csinált az ő idejében. Na hát nézzétek meg ezt a madarat például. Szerintetek milyen madár ez? Mi a neve?
Van Magyarországon is,
sőt, Füreden a strandon szoktam látni. A tengeric. Valaki segített, de nem baj. Nyugodtan lehet segíteni. Nézzétek meg, milyen gyönyörű színvilága van. Sárga, fény, piros, rozsdaszín, aranyszín. És amikor repül, akkor kinyílik a szárnyán lévő sárga világ, és gyönyörűen mutatkozik meg. Ilyen szép madarunk van, még Füreden is van. Aztán a következő. Ez vajon mi lehet?
Hasonlít
hozzá, nem a jégmadár. Itt Füreden különben nincsen, de már Csopakon a Donát pincészetnél láttuk, egy hatalmas nagy raj van. Tihanyban is lehet, igen. Na?
Gyurgyalag,
ez az. Gyönyörű színe van, nézzétek meg. Méhész madárnak is hívják, mert a méheket is el szokta kapni, de mindenféle repülő állatot elkap, egy ilyen sajátos bugyogó hangja van, ahogy énekel. És gyönyörű színvilága van, nézzétek meg, szinte a szivárvány összes színében pompázik, és amikor kinyitja a szárnyát, akkor is nagyon szép mintázata van. A Jóisten szereti a szépet, és gyönyörködik a szépben, ezért énekeltük azt is, hogy szépséges Jézus. Ugye? Mert ő szereti a szépet, és az ő kezenyomában felfedezhetjük a szépségeket. Na hát, ez vajon melyik madár? Ez a jégmadár, ügyes vagy, látom. Na, ilyet aztán Füreden sokszor lehet látni, amikor lent vagyunk a nádas mellett, akkor ott időnként kivillan hirtelen, belecsapódik a vízbe, és látjátok, ott is a vízcseppek vannak, amikor kinyitja a szárnyát, és egy kis halat megfog, és meg tudja enni. Nagyon szép színe van, sajnos elég ritkán látni, mert nagyon rejtőzködő madár, de azért ügyes szemmel megfigyelhetjük néha, hogy repülő ívbe repül az egyik parton a másikig, aztán vissza, és akkor közben-közben vadászik. Na de gyerekek, vajon melyik lehet az ország legszebb madara? Magyarországon most voltunk nemrég az Ircsi Természettudományi Múzeumban Zsuzsának az osztályával, a gyerekekkel, és ott azt mondta a biológus, hogy az a madár, ami most következik, az ország legszebb madara. Na mi lehet az? Én sem láttam még. De azt mondják, hogy létezik itt én Magyarországon nagyon védett madár, a szalagóta. Szalagóta. Tessék? Igen, a kalákának van egy gyönyörű éneke a szalagótákról, ugye? Hát nézzétek meg ezt a... Még amikor csak simán ül ott az ágon, akkor nem is olyan szép, de amikor kinyitja a szárnyát, gyönyörű, ragyogó, mélykék színekben pompázik, épít egy vidisikót kapott el, és azt viszi a levegőben. Hát ez a szalagóta. Hát a gyerekek, ezek után akkor mit szóljunk a veréphez? A veréb is szép? Azt mondjátok?
A nagy gyerekek azt mondják, ez is szép.
Azért ez is szép. Hát nem olyan különleges, nincsenek pompálatos színkék világa, de nagyon érdekes, különleges madár ez a kis veréb. És képzeljétek el, gyerekek, ahogy én nézegettem ezeket a verebeket, meg úgy utána nézegettem, hát azt olvastam róla, hogy ennek a kis verébnek van üzenete hozzátok. Valakinek szegényként, hogy elmentem. tört a mécses. A verébnek van üzenet, a Biblia a verébről? A Biblia is ír a verébről. Mégpedig mit? Az atyánk tudta nélkül egy verebecske sem esik le az égről. Tehát Istennek gondja van a kis verébre is. És bár egyszerű madár, bár nem olyan különlegesen szép, mint az előzőek, de képzeljétek el, ő is a Jóisten alkotása, és azt tanítják az iskolában, képzeljétek el, én egészen megdöbbentem ezen, hogy tudjátok, hogy honnan származik a veréb szerintük az iskolában a tanultak szerint? Az evolúció felfogása szerint? A krokodiltól, a teknőstől, a kígyótól és a gyíkféléktől. Na, szerintetek ez lehetséges?
Nem.
El tudjátok ti ezt képzelni?
Nem.
Hogy egy ilyen krokodiltól származik a veréb? Hát ez képtelenség szerintem is. Na, hogy azért, hogy most megnézzük, hogy ez a kis veréb mit üzen számunkra, különben van egy nagyon jó kis könyv, ajánlom figyelmetekbe, szülők, meg lehet venni a gyerekeknek, ha az állatok beszélni tudnának. Hát ez a kis veréb beszélni tud, és azt mondja, hogy képzeljétek el, azt gondolják rólam, hogy én a krokodiltól származom. Pedig annyi mindenben különbözök a krokodiltól, gondolom, ti is észreveszitek. Például abban, hogy egészen más a bőrfelszínem. A krokodilnak ilyen pikkelyes, kemény páncélja van, ugye? Ő neki pedig nézzétek meg, finom tollazata. Aztán a krokodilnak a csontjai nehezek, súlyosak, és tele van csontvelővel. Ezért súlyos, nehéz. A madaraknak nincs csontvelő a csontjukban, hanem légzsákok vannak, képzeljétek el. Olyan puha és pihe, könnyű egy ilyen kis verép, hogyha megfognánk, akkor szinte alig éreznénk a súlyát. De még a legnagyobb madár, képzeljétek el, a legnagyobb fesztávú madár az albatrosz, 2 méterre ki tudja nyitni a szárnyát. Ilyen nagy a kinemtől idáig, képzeljétek el, kinyitja a szárnyát és repül órákon keresztül, úgyhogy meg sem mozdítja a szárnyát.
Dekasérének
32 dekagram a súlya. Az egész csontozatának a súlya, és súlyosabb a tollazata, mint a csontja. Tehát csak azért mondom, mert hogyha a krokodiltól származnának a verebek és a madarak, akkor a csontjaik hogyan alakultak át? Hogyan jött létre? És ilyen dolgot lehetne elmondani még érdekességként, de még azt is megfigyelték, hogy a krokodil, tudjátok, amikor biztosan láttátok meg a kígyókat, hogy így tudnak izegni, mozogni, ilyen kígyózó mozgással haladni. A madarak nem bírnak, mert össze van nőve a medence csontjuk a gerincükkel, de viszont ezért tudnak ilyen szépen repülni, hogy szabályosan tudnak lebegni, mert így akkor nem mozdul ki a kis hátsó részük. Na most gyerekek, képzeljétek el, még ez a kis veréb is azt is elmondja rólunk, hogy ahhoz, hogy ő szárnyalni tudjon, tudjátok, amikor mi így felemeljük a kezünket, akkor milyen izmok mozognak, tudjátok? Ez itt milyen izom, ami nekem például itt van? Ez a mellizom. És így a madárnak a szárnyánál szintén egy ilyen mellizom van, amit a váll felső részén lévő izommal össze kell kötni, és az izületi felszínén, itt ezen a vállizületen egy kis lyukat furt valaki, véletlenül, mert képzeljétek el, azt tanítja a fejlődés történet, vagy evolúció, amit az iskolában tanítanak, hogy véletlenül jöttek létre ezek az alakulások az élőlényekben, statisztikai törvényeknek engedelmeskedve, csak úgy véletlenül. Egyszer úgy kialakult, hogy hogyan azt nem mondják el, de kialakult, aztán véletlenül egyszer, hogy valaki átfúrta ezt a kis izületi felszínt, átszőtte az izmot rajta, és ezért tud a veréb repülni.
Igaz ez?
Nem.
Hát ez nem lehet igaz, hanem egy gondviselő, jó Isten teremtette őt. Igen. Aztán képzeljétek el, hogyha menekülnie kell, akkor úgy tud repülni, hogy a szíve 760-szor ver menekülés közben, amikor gyorsan repül, nyugalmi állapotban pedig 420-szor percenként. És képzeljétek el, a mi szívünk hányszor ver egy percben? Egy percben a szívünk körülbelül átlagosan mennyiszer szokott ütni? 70 körül, ugye? 70-72, 760-szor vele, amikor menekül. Tehát nagyon erős szíve van. Még a látása is jobb a verébnek, mint a miénk, körülbelül 8-szor jobban lát, mint mi. Pedig milyen kis egyszerű madár, nem? Aztán olyan képzeljétek el, olyan érdekes a és mozgékony a kis nyakacskája, hogy a testének minden részét el tudja érni, kivéve egészen csak a feje mögötti részt, azt nem tudja elérni, de az összes többi részét. Nektek könnyű elérni a fejetekkel a térdeteket? Na próbáljuk meg. Hát ti még rugalmasak vagytok, a fejetektől már nem merem megkérdezni. És a bokrátokat? Hát most ne próbáljátok ki. Na aztán mi képzeljétek el, gyerekek, hogy látjátok, amikor ráül egy ilyen faágra, akkor a lába így be van egy picit hajlítva, és összecsukódik, a karmai összecsukódnak. Ez egy kis szerkezettel oldotta meg a teremtő, mégpedig azzal, hogy amikor ráül az ágra, és így behajtja a lábát, akkor így összehúzódik a karma. Most mutatok nektek valamit, gyere ide, Dórikám. A többiek felé forduljál. Emelsz fel a kezeskédet, és most nézzétek meg, mit csinálok. Figyeljétek meg. Látjátok, hogy mi történik az ujjával? Na valami hasonló szerkezettel, a teremtő, amikor ráülnek az ágakra, és ezért tudnak órákon keresztül mozdulatlanul ülni, hogy ráhelyezkednek, és bent ott még van egy kis szerkezet, ami bekattan, úgyhogy mindenféle fáradtság és izommunka nélkül órákon, sőt 10 órán keresztül is tudnak ülni az ágon, és amikor ellögik magukat, abban a pillanatban kikattan ez a kis szerkezet, és tudnak repülni. És így tovább. Nagyon sok érdekességet elmondhatnék még, de még egy dolgot elmondok, hogy képzeljétek el, hogy Kínában egyszer elhatározták, hogy kiírtják a vereveket. És Kínában nagyon sok ember van, és minden módon hajtották őket, és szinte kiirtották a vereveket. És képzeljétek el, mi történt. Elszaporodtak a kártevők, a legyek, a rovarok, a hernyók és a különféle veszélyes kártevők, mert ezek a madarak ezzel élnek. És így visszatelepítették a verebeket Kínába, hogy éljenek ott is szabadon. Na még zárásként egy érdekességet elmondok nektek, mégpedig azt, hogy amikor a kis veréb költi az utódait, amikor kotlik, akkor 3-4 tojást is letesz, pillanat, mindjárt odaérkezünk a különféle képek között, igen, 3-4 tojást is letesz, és amikor elkezd kotlani, akkor ahhoz, hogy a tojást kikeljen, megfelelő hőmérséklet kell, megfelelő páratartalom, és szabad légzés kell a tojásoknak, ugyanis a tojásban lévő kis élőlény is lélegzik, és a tojásnak bár nem látszik a felszínén, de ilyen nagyon finom kis porózus felülete van, ilyen lukacsos felszíne van, és a kis madarak azon keresztül lélegeznek. Na hát ez hogy oldja meg a veréb? Úgy képzeljétek el, hogy amikor elkezdi költeni a kis tojásokat, akkor lekitépkedi a hasán a pihetollakat, illetve ilyen foltok keletkeznek, és azon keresztül érzi a tojásnak a hőmérsékletét, és azt is, hogy mikor kell melegíteni a tojást, és mikor kell hűteni. Az agyában egy központ van, amit ezt kibekapcsolja a hőmérsékletet, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen a tojás, és hogy levegő is legyen, hogy időnként szabadon hagyja, hogy lélegezzen a kis tojás. És ez a kotlófolt, így nevezik, ilyen jelzéseket küld az agyába, hogy ki tudja kelteni a kis utódait, és aztán így jön létre ez, gyerekek. Hát nem csodálatos ez, hogy mennyi mindent tud a kis veréb. És még mennyi mindent nem mondtam el ebben a kis könyvben, még egy csomó érdekesség van róla. Még talán egyet elmondok, hogy képzeljétek el, itt az előbb mutattam nektek egy ilyen huzalt. Itt van, látjátok ezt? Hát ez egy fém huzal. És nézzétek meg a csőrét ennek a kis madárnak. Ilyen szarú csőre van, szarukávából van a kis csőre, és olyan anyagból készült, hogy ezt az anyagot megvizsgálták, és a szakadási hosszát ennek az anyagnak 37 kilométerben állapították meg. Mit jelent ez? Hogyha ebből az anyagból csinálnának egy ilyen huzalt, akkor 31 kilométeren keresztül ki lehetne úgy feszíteni, hogy nem szakadna el. Nincs egy ilyen anyag még egy. Nem tud az ember létrehozni ilyen anyagot. A legértékesebb anyag ebből a szempontból a repülő fejlesztésekor találták ki, annak csak 18 km a szakadási hossza. És ráadásul ez egy olyan csőr, hogyha kopogtatja a fémet, vagy a betonnál szedegeti fel a kis magokat, vagy különféle dolgokat, akkor kopik ugye a csőr, és elkopik a csőre. Újra nő, és újra éles lesz. A Jóisten így alkotta meg ezt a kis madarat, gyerekek. Amikor olyasmit hallotok, hogy a krokodilból, vagy különféle ilyen lényekből jött létre a veréb vagy más madarak, ezt nem kell elhinni. A Biblia azt tanítja, hogy ez nem így van. El nem tudom képzelni, hogy teknősből, kígyóból és krokodilból jött volna létre a madár, veréb, mert ugye halak, kétértőek, hüllők, madarak, emlősök által. Sőt, még azt is mondják, képzétek el, hogy igazából a dinoszauruszból fejlődött ki a madár. Na de hát ez csak egy elmélet. A Biblia azt mondja, hogy a Jóisten az ötödik napon teremtette a madarakat, a csúszómászó állatokkal együtt, és örömét leli bennük, és csodálja az ő lényét, és minden állatnak megvan a maga szépség, legkevés videknek a hüllőknek, de a Jóisten bennünket hív arra, hogy dicsőítsük az ő nevét, az ő teremtett műveiért. Úgyhogy ezt a kis éneket együtt tudjuk énekelni.
Én már láttam repülő kígyót.
Repülő kígyót láttál?
Igen.
Tényleg?
Igen, az a fajta.
Énekelhetjük együtt.
Ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot? Ki teremtette ezt a világot, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a végbe tenger, a kirató tenger, a hullázó tenger? Ki teremtette a végbe tenger, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a véges csillagot, ragyogó csillagot, ragyogó csillagot? Ki teremtette a véges csillagot, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a kis madárkát, betülő madárkát, betülő madárkát? Ki teremtette a kis madárkát, Atyánk Istenünk?
Na, köszönöm szépen, gyerekek, a jelenlétet. Még továbbra is fogok különben vetíteni majd a állatokról és a növényekről, és a természet szépségéről, de most helyre mehettek. És kedves testvéreim, mondom, kitaláljátok, hogy miről szeretnék beszélni. A természet bizonságot tesz Isten szeretetéről. Most nyáron, amikor itt vagyunk jelen, ebben a szép nyári világban, a természet virul, virágok nyílnak, madarak repülnek, és különféle sok szépséget át tudunk élni, akkor érdemes elgondolkodni ezen, mert a végidőben Jézus Krisztus második eljövetele előtt az egész oktatási rendszer, az egész társadalmi rendszer, az egész tudományos világ egyöntetően arról tesznek bizonságot, hogy nem Isten teremtette ezt a világot. Hogy nem Isten gondviselő szeretete nyilvánul meg ebben a világban, hanem a véletlen, a szelekció, a természetes kiválogatódás és a statisztikai törvények. Ezzel ellentétben a Biblia azt mondja, hogy ő teremtette a Földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Tehát ebben a természetben, a verébnél, a madaraknál az ereje, a bölcsessége és az értelme is tükröződik. Hát ezek hatalmas dolgok, amiket elmondtam a madarakról, az ember nem tudja magában ezeket megvalósítani. Nem tudunk 7-szer jobban látni, mint a madár. Nem? Nem tudunk repülni. De a madár tud repülni, és mindegyiknek külön életmódja van, ez is külön érdekes. Mindegyiknek megvan egy sajátos élesstílusa, és azon belül tökéletesen működik. A teremtés oka és célja a Biblia szerint az Isten szeretete. Ő mindennel meg akar bennünket ajándékozni. És nem hiába teremtette ezt a földet, olvashatjuk Ézsaiás könyvében, hanem lakásul alkotta nekünk, hogy mi fedezzük fel a teremtett világon keresztül Isten szeretetét. És a virágok, a lepkék, a madarak, és a természet sok szépsége bennünket Istenhez kellene, hogy vezessen. Sajnos a mai világban erre már alig szánunk időt, még akkor is, amikor kimegyünk a természetbe, megfigyeltem, inkább beszélgetünk egymással, ami nem baj, jó az, de nem az Isten műveiről beszélgetünk. Pedig a szombatnap, a teremtés emlékünnepe is egyben, azt olvassuk a Biblián, hogy megemlékezzél a te teremtődről. 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet és a tengert és mindazt, ami azokban van, és megszentelte azt, és megáldotta a szombatnapját. Tehát szombatnapon különösképpen is figyelhetünk a természet szépségeire, az Isten műveire. És arra hívta bennünket a Jóisten, hogy kérdezzük meg csak az állatokat, majd megtanítanak. És az égnek madarait azok majd megmondják néked, avagy beszélj a földdel is, megtanít téged, a tenger halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Tehát a Biblia bennünket felszólít, hogyha kételkedésünk lenne, hogyha bizonytalanok lennénk, nem kell hozzá tudósnak lenni, nem kell hozzá biológusnak, vagy geológusnak, vagy fizikusnak, vagy csillagásznak lenni, a józan ész, az egyszerű szemlélés rá kell, hogy vezessen bennünket arra, hogy Isten a világ teremtője. A testünk csodái, amiket szinte meg se tudunk fejteni. A nagy vándorok közül néhány ilyen példát bemutatnék nektek, például a pompás királylepke, vagy Danaida lepke. Egy különleges lepke, ami egy hatalmas vándorutat tesz meg, Észak-Amerika 3 országát is érintve, Kanadát, az Egyesült Államokat és Mexikót, és becslések szerint minden össze, illetve tavasszal körülbelül 200 millió lepke indul 3500-5000 kilométeres útjára, amin több generációval korábbi elődei repültek legutóbb, mivel a lepkék életciklusa mindössze néhány hónap. Hatalmas nagy fürtökben lógnak az ágakon, ott telelnek át, onnan szaporodnak, és csodával törtik el az ember lényét, hogy ezek így működnek, pedig ez a kis lepke, gondoljátok meg, mekkora egy lepke, hát látjátok. Táplálkozás nélkül lerepül 3500 kilométer. Mi ha egy napig nem eszünk, úgy érezzük, hogy meghalunk, ne? Ezek az élőlények erre képesek. És a Bibliának a teremtés keretében feszül a mondani valója. A teremtéssel kezdődik a Biblia, és az újjáteremtéssel végződik. És a szombatnap különösképpen ott van a középpontjában, hogy ennek a napnak az egyik fontos szempontja legyen, hogy a teremtőnkre emlékezzünk. Látszólag nincs semmi meglepő abban, hogy a hangyák hangyaként, a madarak madarakként, az emlősök pedig emlősként viselkednek. Táplálkozási, védekezési, szaporodási tevékenységeik jelentős részét születésétől fogva adott módon ösztönösen hajtják végre. De honnan tudják az állatok, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálniuk? Honnan származik a természet intelligenciája? Van egy nagyon jó kis könyv, az a címe A természet IQ-ja. Ez Amerikában néhány év ezelőtt az év bestsellere volt ez a könyv, azóta újabb kiadásban is megjelent. Engem is meghívtak egy tévés beszélgetésre ennek a könyvnek az ismertetésére. Egy fantasztikus könyv, ebben rengeteg példa van leírva arról, hogy hogyan viselkednek az állatok, és ez hogyan bizonyítja azt, hogy intelligens, értelmes teremtő által jött létre. Mert olyan mozzanatok vannak az élőlények életében, amelyek mindenképpen arra kell, hogy utaljanak, hogy célszerűen hozta létre őket a Jóisten. Hogy intelligencia mutatkozik meg a viselkedésükben. De nem véletlenül van itt ennél a hangyánál ez a kis intelligens chip, jelezve azt, hogy a működésükben, a felfogásukban, az életmódjukban is felfedezhető az értelem. Azért IQ, mert ugye az intelligencia hányadost jelzi ez az IQ, igen, ugyanis a probléma megoldó helyzetfelismerő képességnek a viszonyszáma ez az intelligencia hányados, és a különböző állatfajok és csoportok is rendelkeznek különleges probléma megoldó képességekkel, de ezek jó részt nem tudatosan, hanem automatikusan, örökletesen működnek. Ösztönösen. Amikor ezt kimondjuk, hogy ösztön, akkor nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is az ösztön. És próbálták ezt meghatározni definíciószerűen, és az elfogadott felfogás szerint ez azt jelenti, hogy egy fajra jellemző, veleszületett viselkedésformát jelent az ösztön. Például mondjuk, hogyha hogyan kelti ki ezek is veréb a tojásait, nem kell megtanulni az anyjától, a kodlóstól, nem kell megtanulnia, automatikusan működik benne. Gyakorlás vagy tanulás nélkül is elvégezhető cselekvéssel, például a madarak fészek építése. Ezzel ellentétben azt mondja az evolúció, hogy minden ilyen viselkedés mintázat mutáció, ugrásszerű genetikai változás által jöttek létre, de öröklődő genetikai változás által. A mutációk pedig úgy jönnek létre, hogy mondjuk véletlenül sérülések jönnek létre a genetikai kódban, és a véletlen sérülések mégis valami értelmes dolgot hoznak aztán létre. De hát ez eléggé nagy képtelenség. Illetve a szelekció, azaz a természetes kiválogatódás által történik. Ugye erre például azt mondják, hogy hát egyik madár véletlenül úgy alakult a helyzete, hogy azt a kotlófoltot valahogy kifejlesztette, vagy véletlenül egy genetikai mutáció által létrejött a hasán ez a kotlófolt, és aztán az van az életben, amelyiknek a kotlófoltja tudta jelezni a hőmérsékletét a tojásnak, a többi mind elpusztult. Hát igen ám, de az nem csak egy kotlófoltról van szó, hanem még a páratartalom, még a hőmérséklet, még az egésznek a agyhoz való kapcsolódás rendszere és visszajelzés is ott kell, hogy legyen. Tehát 5, 10, 20, 30, 50 féle dolognak kéne egyszerre jelen lennie, de ezek nincsenek jelen. Tehát ez képtelenség, hogy véletlenül jöjjön létre. Illetve, ahogy mondja, hogy a véletlen segítségével és nagy időszakok alatt zajlanak le ezek a folyamatok. Ezzel ellentétben a Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az állatokat, számos állat életmódját említi, az állatok játékában gyönyörködik a 104. Zsoltár szerint Isten, ellátásukról gondoskodik, és a növények és állatok is dicsőítik teremtőjüket. Hogyan dicsőítik a teremtőjüket szerintetek? A növények és az állatok. Mivel dicsőítik? A szépségükkel. A létezésükkel. Az állatok engedelmeskednek Isten törvényeinek. Ezért az állatok nem bűnösek. Ezért nem követhetnek el bűnt az állatok, ugye? Mert ők ösztönösen cselekednek, mert Isten törvényeit betartják, nem úgy, mint az ember, aki ugyan tudja, hogy mi az Isten törvénye, de folyamatosan szinte áthágja az Isten törvényét. A 148. Zsoltárban idézem, dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat az égből, dicsérjétek őt a magasságban. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Örök időkre állította őket fel, törvényt szabott, amelyet át nem hágnak. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, víziszörnyek és mély vizek ti mind. Minden hegy és halom, minden gyümölcsfa és minden cédrus, vadak és minden állat, férgek és szárnyas állatok. Mind dicsőítik az Urat, és ezért mi is társulhatunk az ő dicsőítésükhöz, amikor a lényükön keresztül Istenre gondolunk. És arra hív fel bennünket a Biblia, hogy nézzük meg, kérdezzük meg az állatokat. Az égnek a madarait. Beszéljünk a földdel, vagy kérdezzük meg a halakat. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Itt van például ez a fűrészes sügér, amely egy rendkívül kemény ragadozó, és körülbelül akkora halakat fogyaszt el, mint amikor ugye a szája, körülbelül ilyen nagyságú halakat, ha a közelébe kerülnek, pillanat alatt elkapja őket. És azért érdekes ez a kis fűrészes sügér, mert van egy tisztogató hal, ami pont akkora, mint az ő zsákmányhala, de azt nem bántja. Hanem engedi, hogy a közelébe kerüljön, és nézzétek meg, még a szájába is beleúszik ez a hal, és az ott lévő élősködőket, sebeket, különféle parazitákat kiszedi onnan, és hagyja békén, nem bántja őt. Hogyan jött létre ez a viselkedési forma? Hogy merte kockáztatni ez a kis hal, hogy oda megy a szájába? és tudja, hogy nem fogja bántani. Pedig pont ekkorák a zsákmány állatai. Tehát ezért nagyon érdekes ez, hogy ilyen magatartásformák a természetben megfigyelhetők. Itt is látjuk bent a szájában, a halottban a fűrészességének, pedig milyen helyes fogai vannak. Aztán itt van például a lepke. A lepke az egyik csodája a természetnek. Nézzétek meg, hogy ott a petéjét lerakta a lepke. Nagyon sokszor egy levélnek az aljára helyezi el, de csak speciális levélnek az aljára helyezheti el, annak a fajra jellemző levélformára, mert az a levél az fogja táplálni majd a hernyót, és hogyha nem azt a típusú növényt választja, akkor el fog pusztulni a kis állat. Rendkívül szép a peték, különféle formákat alkotnak, és aztán majd létrejön belőle a hernyó. Nagyon sokféle peteforma van, ilyen szép domforma peték is vannak a lepkéknél, tehát még az esztétika még itt is megfigyelhető a petéknél, és aztán bebábozódik a lepke, és végül egy csodálatos pillangó lesz belőle. És most gondoljátok meg, amikor elkezdi fogyasztani a hernyó azt a levelet, majd pedig a növényt is, 2 héten keresztül csak eszik, többször levedlik, és a testsúlyának a 3000-szeresére felduzzad. 3000-szeresére. Most képzeljétek el, az emberi viszonylatban mondjuk 3 kilóval megszületik egy gyerek, és 3000 kilós lesz 2 hét alatt. Ez szinte képtelenség, nem? De náluk ez így van. És végül aztán, amikor befejezte az evést, akkor bebábozódik, felfüggeszti magát egy kis ágra, ilyen körkörös mozdulattal levedli a felső bőrrészét még, és bebábozódik. És ebben a bábban valami csodálatos dolog történik. Itt láthatunk lent egy ilyen bábot például. Képzeljétek el, ezt metamorfózisnak, vagy teljes átalakulásnak nevezik. Sejtszintre lebontja magát a hernyó. Sejtszintre. És a rágó szárszeléből felépít egy csodálatos pödörnyelvet, ami ilyen üreges pödörnyelv, és vissza lehet húzni. A mászó lábaiból gyönyörű száj lesz. Teljesen más lesz az emésztése, a felépítése, a szerkezete, a szaporodása és mindene. És ezt a tudósok csodaként élik meg, és semmiféle magyarázat nincs rá, bár láttam erről egy filmet, van egy 1,5 órás film a lepke teljes átalakulásáról, amelyben képzeljétek el, ja igen, le lehet oltani a villanyt esetleg, ha gondoljátok, mert akkor talán jobban látja a képen. Igen, jobban látszik. Képzeljétek el, hogy naponta CT felvételeket készítettek, több ezer felvételt, és figyelték, hogy hogyan alakul ki, a folyékonyá, bent a bábon belül folyékonyá válik minden, és Isten egy olyan tervet készített, hogy felépíti ezt az agyat, a szívet, a szerveket, az emésztőrendszert, a szájszerveket, a lábat, ezt a karcsú lábat a hernyólábához képest, és egy teljesen új lény jön létre. Hogyan? Véletlenül? Statisztikai törvényeknek engedelmeskedve? Ez teljes képtelenség, ez az Isten csodája. És aztán azóta is különben a lepke az Isten dicsőítésének egyik csodálatos eszköze a művészetben is. Mi nagy alkotásaidnak száma, Uram, mint a 104. Zsoltár, a hernyó pedig, az önző falékony hernyó pedig az önzésnek a jelképe. És az újjászületés a hernyóból a feltámadás jelképe, amikor a lepke kijött onnan. Aztán a másik csoda, amit egyik nagy halálát gyakorolt rám, a aranylille nevezetű kis madár, ami akkora, mint egy ekkora kis madárról van szó. Képzeljétek el, 4500 kilométert repül Alaszkától le a Hawaii-szigetekig. Látjátok, hogy a tengeren nincsen semmiféle sziget. És ez a madár nem tud úszni. Nincs más esélye, vagy eljut oda, vagy meghal. Mindig eljutnak oda. 88 órán keresztül, pihenés nélkül, 3 nap és 4 éjszakán keresztül, 51 kilométeres sebességgel, 70 g zsírtartalékkal repül étlen szomjan 4500 kilométeren keresztül. Ráadásul megfigyelték, hogy rengetegszer ezen a területen viharos, felhős idő van, tehát nem lehet a csillagokat és a napot sem nézni, hanem ösztönösen. a beépített orrhamű segítségével repül. És kiszámították a tudósok, hogy lehetetlen 70 g zsírtartalékkal ezt átrepülni, neki legalább 82 g kellene, hogy legyen a zsírtartaléka, és ezt hogyan tudja mégis megvalósítani, arra jöttek rá. Na vajon kitaláljátok-e, hogy hogyan repülnek? Alakzatban repülnek, és a előtte lévő örvényébe repül, és ezáltal csökkenti a lehetőséget arra, hogy több zsírt fogyasszon, és megérkeznek. De még itt nincs vége a történetnek, képzeljétek el, amikor ott Alaszkában lerakják a tojásaikat, és kikelnek a kicsinyeik, és elkezdenek már önállóan táplálkozni, ott hagyják őket Alaszkában, és ők elrepülnek Hawaii-ra. És a kicsik csak annyit látnak, hogy elrepül az anyamadár. És ők aztán növekednek, fejlődnek, tehát soha nem látták, és megfigyelték azt, hogy ha csak egy perccel tévedne el az irányával, akkor már elpusztulna. De nem téved el soha. Honnan jött létre ez a navigációs képesség? Hát a Jóisten teremtette be. Aztán a légi akrobata, itt van a kolibri. Szíve percenként ezret ver, képzeljétek el. Percenként 40-50 virágot felkeres, 2 gramma súlya, 2 gram. 70 km/h sebességgel repül, napi táplálkozásának mennyisége, testsúlyának 2-3-szorosa. Éjjel bőti merevségben pihen, fél dióhéj nagyságú fészkében 2 borsó nagyságú tojást kelt ki. Hát mi is láttunk ilyen kis kolibrit, amikor Amerikában voltunk Zsuzsámmal, egy reggelinél oda repült az asztalunkhoz, és ott repdesett körülöttünk, mert virágok voltak körülöttünk, és csodálatos volt látni, egy pici kis madár, ekkora kis madár. És képzeljétek el, ez a kis ízületi felszíne úgy működik, hát nem tudom, egy autó hányszor képes forgatni egy kereket, de ez úgy működik, úgy olajozza a Jóisten, hogy ezt a vibráló, szinte helikopterszerű repülést meg tudja valósítani. És van az a kis tüzes torkú kolibri, aki 3,5 gram nagyságú, Észak-Amerika keleti részén költ, és a telet pedig Mexikó és Panama között tölti, ehhez át kell vágnia a mexikói öblön. Itt látjuk ezt a nagy öblöt, át kell vágnia, át kell repülnie, ami majdnem 1000 kilométer, a tél végén pedig vissza is kell jönnie. Szép kihívás egy 3 grammos madárnak, táplálkozás és pihenő nélkül, képzeljétek el. A madárka az öböl átrepülése közben másodpercenként 75-ször csap a szárnyaival, 25 órán keresztül, megszakítás nélkül, ez több mint 6 millió szárnycsapás folyamatosan. Fekvő támaszból már 60 is elég volna. De ő megcsinálja. Ez a kis tüzes torkú kolibri, íme itt van, így néz ki, ilyen pici, akkora kis feje, mint a körmünk. De az egyik csúcs a sarki csér. Ez a világrekorder a madarak között, 80-120 gram testtömegű kis madár, és évente 70 ezer kilométert repül az északi sarktól a déli sarkig. Minden évben lerepüli ezt a távolságot. Azt tudjuk, hogy az egyenlítő kerülete 40 ezer kilométer. Hát akkor hogy lesz abból 70 ezer kilométer? Hát képzeljétek el úgy, hogy egy tudós tett a lábára egy kis eszközt, aminek a segítségével pontosan megmérték azt, hogy mennyit repül és hova repül, és felfedezték azt, hogy itt van ez a kis eszköz, amit feltett a lábára, és aztán így, amikor költötte a kis tojását, vagy megpihent, akkor ilyen kis eszközzel rabul ejtették, feltették a lábára, és a következő évben, amely ugyanoda mennek visszakölteni, ugyanott várta a tudós, megint ott rabul ejtette, megnézték a kis eszközt, és pontosan GPS segítségével megnézték, hogy merre repült. És az jött ki, hogy 70 ezer kilométert repül. Először, igen, ott látjuk fenn a lábán ezt a kis eszközt. Ezt ételezték fel, hogy innentől körülbelül így ezt az utat teszi meg, de amikor megnézték az kis eszközön az adatokat, akkor megdöbbenve látták, hogy nem csak pusztán lerepült oda, hanem még majdnem ugyanakkor a távolságban, jobbra, balra, fölre, szikázva, össze-vissza, mindenfelé repül. Így jött ki a 70 ezer kilométer. Képzeljétek el. Külön nagy szám volt Arctic törzsnek hívják ezt a kis madarat, és itt van, hogy 70 ezer kilométer repül évenkénti migrációján. Egy hatalmas nagy esemény volt, hogy egy ilyen különleges madár van, és azért érdekes, mert a fény madarának is hívják, ugyanis ja igen, amikor például a költésénél róka jönne és bántaná a tojásait, akkor megcsépkedi a fülét. A sarki csírek életük legnagyobb részét nappali világosságban töltik, mivel az északi sarkörön túl ott létük alatt nem megy le a nap fél éven keresztül, képzeljük el. Több fényben fürdenek egy év alatt, mint bármely más madár, sőt bármely más élőlény a Földön. Elképzelhető, hogy a sarki csír csak azért vándorol, hogy ezáltal örök nappali világosságban élhessen, vagy inkább bennünket szeretne ezzel felvilágosítani, talán el szeretné osztani tudatlanságunk sötétségét, és arra szeretne rávilágítani, hogy a madárvilág útvonalait nem véletlenek sora hozta létre, hogy az égbolt szárnyas pilótái felsőbb szinten kapták kiképzésüket. És hát nem így jöttek létre, hogy a hatalmas dinoszauruszokból jött létre a madár, a tankönyvekben ez az ábra van. És azért nem mellékes, kedves testvéreim, hogy a gyerekeinknek, az unokáinknak mit tanítunk. Hogy ezt tanítjuk, vagy azt, amit a Biblia tanít, és amit a madarak tanítanak nekünk önmagukról. Ilyen ábrák vannak mindenféle, a dinoszauruszból, Tyrannosaurus Rexből így jött létre a tyúk. Azért a képzeletnek is vannak határai. A csodálatos tollazat, hogy létrejön, a ilyen horgocskákkal, amelyek hogy egybe akadnak, és akkor el is tudnak szabadulni, és visszasimítással visszaáll a horgokba a toll, és olyan pihe könnyű, mint a toll, ugye szokták mondani. És a kolibrinak a szívó kis szál, illetve az a szívó nyelve, ilyen kis üreges, ilyen spirális, visszahúzható kis csőrendszer, amiben üreggel tudja szívni ki a nektárt a virágokban. Hát csodálatos. A szárnyuk, ahogy összekapcsolódik a mellizmokkal, és a kulcscsont, ahogy kis repülnek, hogy milyen hihetetlen teljesítményekre képesek. De mindent visz számomra a homoki lábastyúk, ez az Ausztráliában élő Maleo madárnak is hívják, Maleo madár, ami nagyon érdekes az életmódja. Tegnap megnéztem róla egy 20 perces filmet, hogy hogyan építi a fészkét. Hát testvéreim, ez egyszerűen döbbenetes. Másfél méter mélye egy 5 méteres kerületű gödrötárs. Ebbe aztán a gödörbe, látjátok, 5 méter kerületű gödrötárs, 50 méteres körzetből összeszedi a gallyakat télen, ugye Ausztráliában másképp van a tél egy kicsit, mint nálunk, gallyakat, és megvárja, míg esik az eső. Amikor eláztatja a gallyakat, akkor betemeti, és egy kb. Fél méteres, 1 méter magasságú költő dobjon létre, mondom, 5 méteres nagyságú, képzeljétek el. És amikor a csörével vagy a nyelvével megnézi a költődomnak a hőmérsékletét, és hogy a 34 fokot elérkezik, akkor ad engedélyt a tojónak, hogy lealhatja a tojását. 34 fok. Plusz-minusz 1 fok különbséget enged csak meg, és 9 hónapon keresztül a tojó minden héten jön, és lerak egy tojást. Döbbenetes. Ha túl melegedik az idő, és kezd a 34 fok fölé menni, akkor mit csinál? Lekapargatja róla a homokot, és kiszellőzteti, mert ugye rothadnak a ágak. Ha pedig hideg van, akkor visszakaparja. De még ez mind semmi, mert az időjósló képessége is van, és megfigyelték azt, hogy már előre, órákkal a időjárás változás előtt érzi, hogy mi fog történni, és már eleve azt csinálja meg, ami történni fog, arra készül fel. Tehát jóslási képessége van. Inkubátor, termosztát van benne, 9 hónapon keresztül a hím gondozza a tojásokat. Amikor a kicsik kikelnek, így néz ki a költödom, amikor a kicsik kikelnek, akkor kiverekedik magukat ott a ágak között vannak elhelyezve, kiverekedik magukat a mélységből, és akkor onnan kimásznak, és a filmen is láttam, hogy rögtön abban a pillanatban kimásznak, elfutnak, és soha többé nem nézik meg a szüleiket, hogy mit csináltak. Tehát nem látják a mintát, hanem örökletesen az Isten belevéste az ösztöneikbe, hogy így kell, ki kell tenni a utódaikat. Hihetetlen, nem? Maleo. homoki lábastyúk, így néznek ki a fészkei, képzeljétek el, ilyen kráterszerű. És amikor jön a nőstény, akkor egy kicsit kitúrja onnan, kikaparja a mélyedést, vagy berakja a tojást, vagy visszatemeti újra és újra. És ezt csinálja 9 hónapon keresztül. Hát kedves testvéreim, ez az egyetlen egy eset képes szembeszállni mindenféle evolúciós teóriával, ugyanis elképzelhetetlen, hogy a lábastyúk bármilyen más madárból fejlődött volna ki, akár lépcsőzetes változások által, vagy egyszerű mutáció eredményeképpen, különleges hőmérsékletérzékelő képessége már önmagában is szenzációs, és ehhez párosul a madár egész költési magatartásának alapossága. Ha ezek közül csak egy is hiányozna, akkor már nincsen homoki lábastyúk. De homoki lábastyúk van, működik és dicsőíti a teremtőt. Egy kis humoros témával zárom. A bibron szemfoltos béka. Ezt a bőrkinövést, vagy bőrredőt, talán itt jobban látjuk, amikor jön egy kígyó, vagy valami ragadozó, hogy elfogja a békát, akkor hátat fordít neki, összehúzza a lábát, úgy néz ki, mintha egy szája lenne egy ragadozónak, mintha karmai lennének a lábának, és hátul a nagy szemét felemeli. Pedig soha nem látta, hogy a hátán ott van ez a bizonyos bőrredő. Hát honnan tudja a béka, hogy ezt kell csinálni? Véletlenül rájött. Tükörben nézett véletlenül, és hátul látta önmagát. Értitek? Tehát ez teljes képtelenség. És ilyen és ehhez hasonló példás sokasságát lehetne elmondani arról, hogy az Isten erőllátása, gondoskodása fedezhető fel a természetben. Jézus számos esetben a természetből vette a példázatainak a témáját, és arról tanított bennünket, hogy az előrelátás, a gondoskodás és a szeretet az intelligens lények jellemzője, és ezt felfedezhetjük a természetben. De még gondoltuk volna azt, hogy a megváltásról is tanúskodik a természet. Ellen White írja ezt a Nevelés című könyvében, rám nagyon mélyen hatott, hogyha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készen létben állnak. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Burzsva mellett a Füzéradványi Parkban van egy ilyen hatalmas nagy platánfa, 300 éves, és ott számos ágát levágták. És nézzétek meg, hogy szépen bejogyult a seb. Ott volt egy nyílt seb már kb. 30-40 éve figyelem ezt a sebet, folyamatosan váradékozik. A belső és eléggé kellemetlen szagú, tehát a fában lévő mérgek távoznak azon keresztül. Milyen érdekes. Mielőtt a szükség léteznék, már ott volt a megoldás, a gyógyító erő. És azt így jelen vált, így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomort, a teremtő gondoskodott előre az orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Nem csak a fizikai sérülés bekövetkezése előtt már ott vannak a gyógyító erők a testünkben, Isten erőlátó szeretetével gondoskodott a megváltásunkról is. Ez hatalmas nagy ajándék. Tehát jogosan kapcsolódhatunk be a dicsőítésbe, amikor azt mondjuk a 104. Zsoltár szavával, mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a földetek gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak, s cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eled előket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők begyűjtik azt, megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, és örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. És örvendezzünk mi is, adjunk hálát a Jóistennek ezért a sok szépségért, amivel külvet bennünket. És most ezek után nyugodtan elmondhatjuk, hogy megkérdeztük a növényeket, megkérdezhetjük az állatokat, megkérdeztük a halakat és a madarakat, és válaszolnak, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt. Nem a véletlen, ami teremtünk, nem a nagy idők a teremtőnk, hanem maga a gondviselő, szerető Jóisten. Ezt őrizzük meg a szívünkben, és ezt ápoljuk, és mondjuk el a gyerekeinknek is, és a fiataljainknak is. Amen. Amen.